Van hang.
Jó, kezdjük.
Hát akkor belevágunk. Nagyon kellemes helyzetben vagyok, mert itt már annyi sok minden érdekes dolog hangzott el, és ezek mind megalapozzák azt, amiről én is szeretnék beszélni. Rögtön előre bocsátom, hogy ennek az előadásnak két oldala van. Van egy, elő lehet úgy adni, hogy büszkeségünk, okosságunk története, meg van egy másik oldala, az meg a kudarcok hosszú-hosszú sorozata, és hát ugye ezt illik titkosítani. Hát olyan 30 évre. De hát most leleplezem magunkat. Ez egy olyan másfél éves projekt, és nagyon jól sikerültek az Arduinos, meg egyéb próbálkozásaink, ezért az önbizalom az nagyon rendesen megvolt, és akkor néztük is, hogy van-e érdeklődés a világban. És hát akkor belementünk olyasmibe, amit aztán később egy kicsit megbántunk, mert anyagi jólétünk azért nem lett ettől sokkal jobb, sőt, de nagyon érdekes volt. Durván ezekről a dolgokról szeretnék én szólni. Meg kell mondjam, hogy ebből szinte semmire nem gondoltunk, mikor ezt az ügyet elkezdtük. Pedig azért elég sok mindent csináltunk, és rögtön elmondanám, hogy ezt az IoT-t mindenki itt sokféleképpen látja. A világért nem vállalkoznék rá, hogy most itt definíciót adjak, de nekem első nekifutásban ez egy ilyen last mile probléma volt, hogy vannak a szenzorok, meg az aktuátorok, és összekötjük kezét, lábát, meg a CPU-t, és aztán megírjuk a programot, és minden működik. Hát aztán kiderült, hogy azért ez egy rétegezett hierarchia, és hát ez csak egy ilyen nagyon móriczkás séma, hogy ugye a... Nem jó gombot nyomok. Tehát ugye, hogy ezen az oldalon rendkívül sok mindenre adatott meg a lehetőség, és hogy ebben nagyobb az önbizalmunk, mint kellene, erre a mobiltelefonjaink adják meg a hátteret, mert hát ugye olyan mobiltelefon már a gyerekem sem fogad el, meg senki, aki minimum 10 érzékelő nincs. Na most, aki egy kicsikét szereti a challenge-t, az aztán elkezdi ezt programozni, és ha ott is siker van, akkor már jöhet minden. És a gyakorlatban azért ez a last mile ügy azért egy kicsit megszennyeződik, mert nagyon hamar kiderül, hogy nem lehet ezt azért úgy direktbe oda kötni, ahova akarjuk, hanem még rétegezni kell a kapcsolatot, vagy egy, vagy több rétegben, és hát dokumentálni, meg javaslatokat végigolvasni végképp baromiről nem szeretünk. Hamar megtanultuk, hogy azért nálunknál tapasztaltabb, okosabb emberek azért nem véletlen foglalkoztak azzal, hogy architektúra ügyben adjanak javaslatot, amit érdemes betartani, mert akkor megvezet bennünket, nem enged félrecsúszni a mérnöki vagy intuitív belső motivációink által. Hát az üzlet, na aztán az végképp nagyon nem szimpatikus, mert ugye úgy kezdődik, hogy megjelenik egy árajánlatkérés, nem állami megrendelésre, hanem ez privátban, mert ott még van esélye a harcnak. Na most erre kell valami javaslatot adni, és hát aztán visszadobják, meg se nézik. Miért? Utána nézünk, hát kiderül ugye, hogy sajnos ezt az egész problémát már látjuk, mi tudjuk, hogy érzékelők, meg beavatkozók, meg mindenfélék, hogy ezzel meg lehet váltani a világot. Legalábbis egy problémát. Ennek a dolognak a kerete egyébként az volt, hogy ismeretségi körben a lift karbantartás. Ugye ez nagyon hasonló, rengeteg ilyen rendszer van, ahol mechanikai kopás és mindenféle ügyek, meg életvagyonvédelem, meg minden előírások miatt ez egy nagyon kegyetlen téma, és emiatt ugye úgy kezeljük az ügyet, hogy előírt statisztikailag kiszámított időként kicseréljük azokat a darabokat, hát amiket most illik kicserélni, mert egyébként úgy kockázatos. Okos emberek hamar rájöttek, hogy ha már ilyen nagyon jó el vagyunk látva érzékelőkkel, amikkel lehet a akusztikus, a vibrációs és mindenféle deformációs jellemzőket mérni, akkor lehet, hogy olcsóbban tudjuk üzemeltetni ezeket a liftjeinket, főleg, hogy minél többen vannak, mert nem kerül sor a cserére csak akkor, amikor ennek tényleg megvannak a feltételei. És ez a motivációja ennek az egész IoT ügynek. Ez annyit ér, amennyi haszna valakinek ebből van. Rendszerint nem annak, aki ezt megtervezi, meg belövi, meg maszerálja, hanem az, aki ezt finanszírozza. Lényeg, üzleti terv, üzleti érték megjelenítés nélkül esélyünk nincsen, hogy sikerünk legyen, megkapjuk a pénzt, hogy ezt meg is csinálhatjuk. A dolog mögött, ha már megcsillan a pénz, a pénz, a rőt arany, akkor már gondolkozhatunk, hogy milyen alkalmazásokkal lehet majd azt a sok információt kivarázsolni szenzorainkból, amik olyat adnak a kezünkbe, olyan használható megoldást, ami eddig nem állt rendelkezésre. Ez a dolog lényege, ez az egész IoT gyakorlatilag arra törekszik, hogy a mai eszközökkel oda tudunk beférkőzni a parányira zsugorított érzékelőinkkel, ahol 10 évvel ezelőtt nem voltunk. Ugyanígy van a beavatkozóinkkal is, és a vezeték nélküli kommunikációs mai helyzet eredményeként nem kell kábelezni, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ugye a érzékelők beavatkozók meg a számítógép között, tehát több évtizeden működik a számítógépes felügyelet, a SCADA-nak nevezett ugye Supervisory Control és Data Acquisition-nek rövidített ügylet, plusz a teljes számítógépes folyamatirányítás. Lényeg, alkalmazásokban már akkor itt a szoftveresek szoktak nagyon nyüzsögni, hogy olyan jókat írunk, amilyet még senki nem írt, menni fog a dolog, ti csak adjátok alánk a infót. Most, ha az alkalmazás megvan, akkor azért funkcionálisan végig kell gondolni, hogy az alkalmazások által megkövetelt funkciók, amik a világgal tartják a kapcsolatot, hány kell, milyen kell? Hát meg kell tanulni, hogy ebből mindig kétszer annyi kell, mint amennyire úgy számítottunk. Ha a funkcionalitásra vonatkozó architekturális terveink is megvannak, akkor a végső és ugye hát a igazi mérnöknek való feladat, azt már nagyon szeretjük, amikor ezt apró pénzre kell váltani, eszközöket kell venni, és össze lehet rakni őket. Hát itt mindenki hallotta, hogy azért nem biztos, hogy ezek úgy csitt és azonnal működnek. Ha elég hamar rájövünk, hogy elszámoltuk magunkat, mert ugyan nagyon olcsók ezek az Arduino-s eszközök, de hogyha azt akarjuk, hogy ez tényleg működjön, egy nagyságrendre bonyolultabb és drágább eszközökre van szükség. Lényeg, ez nem a mi találmányunk, hanem erre az IoT-re vonatkozó szabványosítási javaslatok része, és oda-vissza igaz a tervezést föntről lefele, hát ezt se így szoktuk a gyakorlatban csinálni, de rákényszerít bennünket az, hogy itt ezt finanszírozni kell valakinek. És az IoT World Forum adott erre egy kidolgozott egészen pontosan, hát ez is egy ilyen 100 oldalas dokumentum, referencia modellt. Na ugye ettől is mindig felre állunk, mert annak idején, mikor a isósít, először hallottuk, na mondtuk, hogy na hát ez az, amire biztos nincs szükség. Hát aztán nagyon hamar megtanultuk, hogy igen. Most lentről fölfele ez már ilyen mérnök oldalról azért ér bevele, érthetőbb. Ott vannak az érzékelők beavatkozók, és nagyon hamar kiderült, hogy ma már azért az nem megy. Főleg ott, ahol érték és vagyonbiztonságot ért, hogy ott csak egy érzékelő, és akkor majd az valamit ad. Oda intelligencia kell. Na most ugye ez adja meg a nagy világban kialakult edge computing, vagy fog computing, ugye ez utóbbi elsősorban a Cisco terminológiája, hátterét. Tehát ma nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a végpontok, ezek ma biztos, hogy intelligenciával bírnak, az a kérdés, hogy mennyivel. Ez rajtunk múlik, hogy ezt jól becsültük meg, vagy sem, aztán ebből is elég hamar megtanuljuk, hogy általában alábecsüljük. Na most innentől kezdve jön a connectivity kérdés, amikor ezeket egymással és többnyire valamilyen kijáróval, valami olyan eszközzel, amelyen keresztül, hát majd látni fogjuk, hogy nagyon hamar rákényszerülünk, mert hogyha ezek az érzékelők elég sokan vannak, akkor bizony a felhő a menekülési útvonal, mert annél hatékonyabb pénzügyileg is feldolgozási lehetőségünk nincs. De hát aztán megkapjuk a nagy pofon megint, hogy na álljon meg a menet, hát azért főleg, ha itt beavatkozni is kell. A válaszidő elvárások olyanok, hogy itt ugye a sávszélesség korlát a felhőbe, meg onnan vissza, és az adatok, hát azok nem házasíthatók össze. Lehet tömöríteni, meg minden ügyeskedni, de ami real time, azt ott kint meg kell kamputálni, és el kell végezni. És ebben nagyon sok funkció van. Na most innentől kezdve a felhőbe lehet megvalósítani sok mindent, amire az adott feladatban szükség van, riasztásoktól kezdve megjelenítést, hogy hol tartunk, mikor, mi várható. Lényeg, hát ezt nagyon utáljuk, megszerettük, rájöttünk, hogy nem hiába találták ezt ki tőlünk sokkal nyugatabbra, érdemes ezt a játékot követni. Ami a lényeg, hogy itt állandóan előjön ez a IoT, ez igazából innentől kezdve, ha élet, vagyonbiztonság, vagy egy kicsikét is kockázat van a játékban, akkor ez IIoT, ez az Industrial IoT, és akkor vannak még más IoT-k is, nem bonyolódom bele. A dolog lényege, hogy a modell tényleg tervezhetővé teszi ezt az ügyet, és hát itt talán érzékelhető, hogy itt ami real time, ez az operational control, és a hagyományos IT-hez, amikor már megvannak az adatok olyan formában, ahogy kell, akkor lehet aztán már itt varázskodni a felhőben, meg akár még a gateway-ben. Most itt, hogy melyik real-time, melyik nem real-time, annak függvényében itt elég sok mindent el lehet intézni. Na most akkor kezdjünk csak azért a dolognak neki, hogyha tudjuk, hogy az adott feladat, amit meg akarunk oldani, hát milyen követelményeket támaszt. Nagyon hamar kiderül az is, hogy nem, hát ezt nem lehet ilyen vakerszerűen megítélni, hogy most tehát látod, nem látod, tehát oda annyi, meg innyi. Erre exakt, komoly vizsgálatokat kell elkövetni, és hát itt felsoroltam azokat a nem saját külföldből, ugye, akik ebben a dologban utaznak, azok ismerik, hogy vagy ennyi, vagy ennél kevesebb, vagy ennél több paraméter figyelembe vételével, hogy az adott dolognak mennyi a költségvonzata, és ugye a érzékelőink attól is tudnak jobban beférni oda, ahova eddig nem fértek be, mert hát oda rakjuk őket, ahol nincs 220, sőt semmi nincs, akkumulátor van, azért abból is csak gombelem. Miért? Mert hát az fér be. És akkor ennek ellenére úgy kell megcsinálni, hogyha ezt egyszer oda nagy kínosan betelepítettük, hát ne kelljen egy év múlva, vagy kettő, hanem az 10 év. Ez a standard, az ipari standard, hogy 10 évig ennek működni kell. Előre látható, hogy ennek aztán nagyon komoly következményei vannak, hiszen a kettes számú elvárás, hogy vezeték nélkül menjen a műsor, ezért rádiós kommunikáció, mert az általában energiát szokott zabálni. És hogy ha már rádió, akkor mennyi a hatótávolság? Hát nem véletlen, hogy ugye a különböző területeken különbözők az elvárások, hát nem találtam meg azt a képet, ugye, amit a gólyáink útvonalát figyelik, hogy szegények elindulnak tőlünk, és aztán ott Dél-Afrikában kötnek ki, és utána majd jönnek vissza. Hát ott azért a hátukra szerelt kis eladó, az azért nem GPS kell, hogy benne legyen, mert annak alapján tudjuk, hogy hol járnak. A dolog lényege, hogy itt sorba kell menni, és a rendelkezésre állást, vagy megbízhatóságot. Hát ha ezt nem tudjuk exaktul meghatározni, hogy ez 5-9-es, ugye az azért nem semmi, mert az már annyit jelent, hogy egy évben 5 percnél kevesebb lehet az az idő, amikor ez nem működik. És bizony, amikor a szerződést megkötjük, olyan lazán, ott megcsináljuk. Hát nem könnyű, tehát halálpontosan kell tudni. A security dolog végigkövet bennünket mindenhol. Ugye egyrészt azért, hogy ne férjenek hozzá az adatainkhoz, de még azt se bánnánk, csak ne avatkozzanak be, ne lehessen meghekkelni. Tehát ez ügyben fülétől a farkáig minden szinten erre gondolni kell. Nagyon fontos, hogy vannak rádiós kapcsolataink, amelyek elég nagy hatótávolságúak. A LoRa például, ez a long range technológia, ami most rendkívül elterjedt például, nagyon rafasz megoldásokkal. És hogy ez most duplex, vagy fél duplex, vagy egyirányú, tehát ezeket nagyon keményen el kell dönteni. Baromi fontos, hogy kell-e helyzetérzékelés, pozícióérzékelés, GPS. Hát nyilván, amikor nyomkövetést az előbb emlegetett gólyák, de akár a konténereink, vagy a kerékpár kölcsönzők, vagy az autókölcsönzők, vagy bármilyen flotta esetében bizony, akkor kell az is. És hát úgy Susanman ezt a dolgot valahogy kezelni kell. Nagyon gyorsan, nem arra szerettem volna csak felhívni a figyelmet, hogy hát ez is csak a kényszer eredménye. Most a logisztikai követésnél hát lehet látni, hogy ha elég messze mennek a madarak, akkor elég nagy hatótávolságú kommunikációt kell biztosítani. Nulla esélye van, hogy mi pont-pont kapcsolatot csináljunk, itt valami olyan ernyő kell fölénk, amit nyilván csak szolgáltatók celluláris hálózattal tudnak például megoldani. Ilyen vagy amolyannal, mert abból is ugye jó sok van. Mennyi a élettartam? Hát ott azért ki kell tartani legalább addig, ameddig a kölcsönzés, de hát ugye azért itt is éveket szoktak előírni. És így tovább, tehát a dolog, és ugye ne lehessen meghekkelni, de azért olyan nagyon vad security, adatbiztonsági elvárások azért például nincsenek. Nem időzök túl sokat. A dolog lényege, hogy egy ilyen intelligens környezet, ami lehet a, ugye a okos város, meg sok mindent mondhatnék, ott megint mások az elvárások. Nem húzom vele az időt, mindenki utána tud gondolni. Lehet látni, hogy egészen mások a paraméterek, egészen más egy épületen belül a helyzet. Bár itt is vannak trükkök, mert ugye az alagsorban elhelyezett mérőórák adatainak a továbbítása a barlang példájára, hogy azért ott mondjuk azért jó a környezet, nincsen olyan nagy pára, meg a denevérek sem laknak ott, mert azokat kikergettük előtte, de nagyon kemény játék, oda más rádiós kommunikációt kell kitalálni. Na most, ha mennénk tovább, és itt meg is állnék, a lényeg az, hogyha megnézzük, minden egyes környezetnek megvan a maga specifikus jellemző csokorja, csak ebből és csak is ebből lehet kiindulni. Aztán az első nekifutás után persze ezeket módosítjuk a kudarcok eredményeként, és ezt néztük itt durván, most már ha ez is megvan, módszertanunk is van, mert láttuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy el is fogadják, akkor mit tudunk felhasználni, hogy az architektúrát megvalósítsuk. Hát az érzékelőink, csak a mobiltelefonból indulok ki, hogy abban elég kisméretűek és mindenfélék vannak, nem ragoznám sokáig, ugye ez volt a nagy hajtóerő. A mobil az kihajtotta, hogy ott a, ugye a mikroelektronikai, mikroelektromechanikus rendszerek kategóriába sorolt eszközök, azok kisméretűek, könnyűek, olcsóak, stb. Ők voltak itt a nagy hajtóerő, és a másik oldalról viszont azért nem szabad elfelejteni, hogy főleg ipari környezetben azért nem tudjuk nélkülözni a hagyományos érzékelőket, nyúlásmérőbélyek például. Részben azért, mert azok már ott telepítve vannak, Isten őriz, hogy leszedjük őket, hanem ott vannak, örülünk neki. Csak a kábelt nyisszentjük el, mert ennél rugalmasabb kapcsolatot fogunk építeni, és következőkben ugye a intelligencia. Hát szerencsére a mobil kihajtotta itt is, hogy nagyon olcsón lehet ARM-től az Intel-en keresztül, sőt, ugye a ARM az egy RISC architektúra. Ma ott tartunk, hogy egy éve, két éve. Nem csak open software van, hanem open architektúra, amit szilíciumba be lehet égetni. Hát ugye így csinálják azok is, ez például a Texasnak az egyik nagyon szeretett, Texas Instruments cégnek egy szeretett ilyen SOC-ja, System on a Chip megoldása, amelyben ő az ARM-től vette meg azt a jogot, hogy beépítse a processzorát. Tehát ugyanígy most free of charge meg lehet venni, ez a RISC-V architektúra, tehát ez is mozog nagyon gyorsan, és ez nyomja lefelé az árakat. Na most ezi nem eszi alapon rájövünk, hogy ezek az SOC gyártók, ezek beraknak nagyon sok mindent, érzékelőt is, ha lehet, de hát van egy csomó, amit nem tudnak, egy nyúlásmérő bélyegnek a kezelése az azért eléggé gáz. A dolog lényege, hogy ezért a cégek egész sora foglalkozik olyan kiegészítő százlábúak fejlesztésével, amik például ezt tudják a IoT és SOC-k számára nagyon egyszerűen kezelhetővé tenni. Utána már csak ugye le kell ezt egy kicsikét konfigurálni. Mi itt a gond? Ugye, és ilyen szempontból a wireless technológiának marha nagy előnye, hogy nincs hálózati tápellátás, földfüggetlenül lebeg az egész rendszer, Ezért nem kell azt a kemény utat bejárnunk, amit egyébként a hagyományos számítógépes irányító rendszerekben be kellett járni, hogy földfüggetlenség miatt galvanikus leválasztás, annak millió egy trükkje. Most, hogy a régi beépített rendszerekhez tudjunk alkalmazkodni, ezek is ki lettek fejlesztve, és ezen túlmenően az analog devicesnak olyan százlábúi vannak, amelyek nem csupán a különböző jelforrásoknak a fogadását, erősítését, egységes szintrehozását, analóg digitál átalakítását, hanem a dimenzionálás, linearizálás, autokalibráció mindenféle műveletét maguk meg tudják csinálni. Hát én is le tudom programozni, hát ugye aki ad magára, nem is használ ilyet, mert majd én leprogramozom. Aztán rájövünk, hogy azért mégis jobb ez, ami már ki van találva. Le van tesztelve, ez a másik nagy trükk. Most, ami a harmadik kategóriát, a wireless jelenti, talán ez ad a legnagyobb lökést. Most itt ilyen nagy tornyokat látunk, de rögtön mondanám, hogy nem tévedés. Vannak olyan technológiáink, amiket használnunk kell az IoT-ben, ami hosszú távú, hát értsd ez alatt, hogy azért 15 kilométernél is semmiképpen nem hosszabb, de 15 kilométerre tudunk megbízhatóan kommunikálni. Ilyen a long range, ez a LoRa rendszer, ami valahol egy centralizált antennára tudja benyomni a jeleit, hát alapos vizsgálatok után tudjuk kideríteni a hatékonyságát. Na most a wireless technológiában, ha csak egy gyártót, ez egyébként a Texas Instrument ide vonatkozó kínálata, hogy ilyen protokollokkal ellátott, ilyen SOC-ket, System on a Chip komplett végpontokat gyárt, hát ettől azért elmegy a kedvünk, hogy a rohadt életben ezeket itt mind végignyálazni, és akkor kitalálunk valamit, aztán rájövünk, hogy tényleg nem ússzuk meg, mert ezek, ahogy itt a Zoli mondta, az ipari vezeték alapú irányítás technikai rendszerekben, ezek nem egymás konkurensei, ezek egymás kiegészítői jelenleg, és nagyon úgy tűnik, hogy sokáig azok is maradnak. Hát, ha lenne kedvünk időnk, akkor ezeket elragozhatnánk, hogy melyiknek mi az előnye, nem húznám vele az időt. Lényeg, hogy ez a IoT dolog, és az a sok, nagyon sikeres, értsd, nagy pénzt hozó megoldás, az azért tudott létrejönni, mert az érzékelő, a MCU, tehát a feldolgozó, és ebben a feldolgozóban benne vannak azok a felhőben futó applikációk, amik olyan analízist tudnak végezni, hogy eddig elképzelhetetlen mélységű dolgokat tudnak kiszedni az oda bejutatott információkból. Tehát ezek nem csak az Edge, a peremen futó algoritmusok, hanem azoknak a alapján futtatható, a felhőben futtatható, nagyon érzékeny analízisek. Ez egyébként nem csak hát az IBM-től kezdve itt lehetne sorolni, nagyon sok ilyen felhőben futó direkt IoT analízist támogató szoftverrendszer van. Ennek a dolognak a gyümölcse, hogy olyan System on a Chip megoldások sora jött ki. Ezeket általában ügyes cégek csinálják, nagyon sok gyártó gyárt ilyet, és beintegrálnak mindent, amit ma elképzelhetően egy felhasználó tud használni a végpontokon, és a dolog eredménye, hogy ezért valóban elfogadható mennyiségű feldolgozás kapacitás jut már a végpontokra. Tehát, ha én előbb láttunk egy ilyen termosztátos hőmérséklet szabályzást, ha annak sokkal gyorsabban változó környezeti hatásoknak kell megfelelni, és egy nagyon precízen kell tartani, meg hogy nincs mese a PID szabályozó algoritmus, azt ott kell lefuttatni a helyszínen, mert nincs idő fölküldeni a felhőbe, onnan visszajönni két ok miatt, mert nincs elég sávszélesség, és nagyon takarékosan kell bánni az energiával, mert például egy gombelem méltóztatik meghajtani az egészet. Na most ezek az integrált SOC megoldások azok, amik hát most már megint nagyon sok gondot okoznak, hogy melyiket használjuk. Hát aztán ki fog derülni, hogy jó lenne egyet használni. Hát miért? Azért, mert ugye szó volt az ide fejlesztő környezetekről. És hát nagyon szeretnénk, hogy ugye nem csak ide, hanem oda is fejleszten, hogy ne csak egyféle csipre, hát ezeknek eszük ágában nincs. Ezek nagyon mereven kötődnek ehhez a gyártó architektúrájához, nem nagyon lehet őket máshova átvinni, és még nagyobb kötést jelent nekünk az, hogy ezekben a végpontokban futó intelligenciákban a konkurens program végrehajtás az ma teljesen természetes. Na most ennek az alapja minimum egy real-time operációs rendszer, nem kell itt nagy hókusz-pókuszra gondolni, 8K kilobájt már azt a magot megcsinálja. Persze aztán ember legyen a talpán, aki ezt leprogramozza. Ez a mai veszély, egyik legnagyobb veszély, hogy ugye innentől kezdve baromira nem hordozhatók azok a programok, amiket egy ilyen végpontra kifejlesztettünk. Ezért megy a próbálkozás, hogy hogy lehetne ettől megszabadulni. Na most a lényeg, százlábúak vagy komplett modulok, ez a modul például egy Libellium nevű, egy ilyen 23 éves csajci alapította ezt a céget, most már nem is tudom, 6 éve, és a világ egyik legsikeresebb ilyen IoT-s kis cége Spanyolországban. És hát mi magunk is csinálhatunk ilyet, hogyha rávisz bennünket a kényszer. A baj az, hogy mindezek alapján azért ez egy nagy puzzle, amit ki kell rakni, és hát ugye annál nehezebb kirakni, minél keményebb szerződési feltételeket vállaltunk. Elsősorban rendelkezésre állás tekintetében, és jelenleg azért talán még mindig a hálózattal van a legnagyobb baj. Szóval a hálózattal tudunk a legnehezebben elbánni. Na most nem azért, mint hogyha a másokkal könnyebb lenne, csak ugye arra is megtanított bennünket ez a feladat, hogy na nem, hát ugye a nagy univerzális tudással rendelkezőknek, mert ott valahol Leonardo da Vinci idejében megállt az ideje, úgyhogy itt csapat kell, akik a részterületeket úgy tudják művelni, hogy tudnak együttműködni más kollégákkal is. Na most ez ott kezdődik, és nem húznám az időt, ugye, mert ezeknek a rádiós technológiáknak a zöme a szabadon használható frekvenciatartományokban zajlik, amik úgymond kötetlenek, aztán hát kiderül, hogy nem annyira kötetlen ezeknek a használata, meg elég sok rizikót rejtenek. Ez a dolog ráadásul földrajzi területenként is különböző. Hát egy kis figyelmetlenség eredményeként megrendelünk 10-es készletet egy ilyen LoRa megoldásból, és aztán hát ugye ez ütközik a hazai előírásokban, mert a 1 GHz alatti tartományban bizony más a mi szabványunk, és az európai szabványt mondták, hogy fiúk, meg lesz 17 első negyede át, most már meg kellett volna, hogy legyen, de még nem küldték a SMS-t vagy a e-mailt, hogy megvan. A dolog lényege, hogy nagyon oda kell erre figyelni, és hát ha csak kiemelem ezt a sávot, amit az európai egyik sáv, ami a 2,4 giga meg az 5 gigához képest névlegesen sokkal alacsonyabb, de ugye erről is volt már szó, hogy nem véletlen szeretjük ezt, sőt lemegyünk még 400-ra is, mert az alaksor meg a barlang az egy tipikusan olyan terület, hogy ott a giga az reflektál és elnyeli és nincs mese. Ahogy megyünk lejjebb, annál nagyobb az áthatoló képesség. Az előbb mondtam, jeleztem ugye, hogy azért nem korlátlan ez. Az egyik legnagyobb korlát, hogy teljesítményben meg van határozva, hogy mennyi teljesítmény. Nem úgy, hogy na nyomjál rá még Józsi egy kis kakaót, mert nem jön el ide, nem lehet. A másik oldalról, hogy a kitöltési tényező, hát ugye ezt a sávot bárki használhatja. Ezért nem megengedett, hogy én ott folyamatosan nyomjam, mert nekem marhasok adatom van. A kitöltési tényező gyönyörűen körül van írva, hogy az időt hogy kell beosztani, mennyi ideig adhatok magyarul. A dolog tehát már ott is komplikált, hogy a fizikai réteg az osilis modellben. Följebb még jobban elszabadul a pokol, hát rengeteg protokoll van, amit itt figyelembe kell venni, és azt is figyelembe kell venni, hogy most a távolság függvényében melyik az a távolság, ami nekünk azért garantáltan még elegendő, és minél kisebb ez a távolság, annál nagyobb a mozgásterem. De a kis távolság mellett ma ez is egy abszolút teljesen elképzelhető, hát nem kell multiszégnek lenni, egy gyártó, aki gyárt lifteket ide, oda, meg amoda, mert olyan jó kis lifteket csinál, vagy mozgó lépcsőt, ugye tipikusan ugyanez a helyzet, be itt előrakjuk érzékelővel, már is itt vagyunk, és ezt a feladatot meg kell oldani. Hát az előbb mutatottakból, ha most lenne időn kedvünk, végig lehetne nézni, hogy melyik mit tud. Lehet látni, hogy ha én nagyobb távolságot akarok, akkor nincs kegyelem, nincs irgalom, annak az az ára, hogy a bit pro szekundumot le kell vinni. Hát a dolog lényege, hogy a iOS-ben használt kommunikációs protokollok beilleszthetők a megszokott isósi modellbe, de hát itt azért rengeteg van. Egyik oldalról elindulva, ugye a IEEE igyekszik itt ezt támogatni, és nagyon örülünk, ha ezt tudjuk használni. Ez az első két réteget oldja meg, nagyon könnyű rátelepíteni hálózati rétegként az IPv6-ost, és ugye akkor a címzési kereteinkkel nincsen gond. És még egy csomó más problémánk is megoldódik. Na most a kisebb hatótávolságok esetében megint ki kell választani. Nem az a célom, hogy most ezekkel olyan szinten foglalkozzak, hogy melyiknek mi az előnye. Azt szeretném mondani, hogy a nagyon nagy távolságokra fizetett szolgáltatók kellenek, és a fizetett szolgáltatók ugye az LTE menedzselését végző 3GPP kezében vannak. Ész nélkül dolgoznak, nincs még igazából ez az ügy lezárva, de már a folyamatok jól látszanak, hiszen a jelenlegi ilyen nagy távolságú IoT-s rendszerek azok a G1-et használják, ami még analóg rendszer. Baromira szeretnének a szolgáltatók ettől megszabadulni és kikapcsolni, mert rendkívül költséges két párhuzamos rendszert fönntartani. Ezért megy ugye, hogy a 4G után az 5G, de az 5G mellett ugye most már ott van az IoT támogató megoldások minimum két változata. A dolog lényege, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek tök más módon kezelik az ügyet, ebbe aztán ugye itt, ahogy hallottuk is, meg kell tanulni, és nehéz aztán ezt mással összeházasítani. A dolog tartalma csak annyi, hogy az alkalmazásaink alá miket teszünk, ez megint egy nagy dilemma, és hát nem első ránézésre megoldott ügylet. Sokat kell ezeket az összehasonlító elemzéseket futtatni, ugyanúgy, mint ahogyan ugye az előbb emlegetett értékes információ kinyerése sem egy egyszerű játék, rendkívül hamar beleszaladunk, hogy több az adat, mint amennyire számítottunk. Itt már jön megint a big data probléma, ha big data, akkor ott nincs kegyelem, nincs irgalom, felhőbe kell csatlakoztatni a rendszert, mert hatékonyan ennyi adatot tárolni, feldolgozni csak a felhő tud. Na most a fülétől a farkáig elvárás, hogy adatbiztonság legyen, ha felhő, már pedig felhő van minden egyes ipari rendszer mögött, akkor ott végig garantálni kell, hogy azok az érzékelő csoportok, amelyek egy felhőbe tartanak, hogy most ez publikus vagy privát, ilyen szempontból tök közömbös, egymástól végig elszeparálva működjenek, hát erre megadják a lehetőségét a szokásos Layer 2-es WLAN széttördelés, a Layer 3-ba pedig a VRF-ek, amik egy fizikai router széttördelnek ugye kisebb elemekre. Csak emlékeztetőképpen mondom, hogy ezek azok a feladatok, amiket a külső intelligens egységben még analóg jelfeldolgozás tekintetében is kezelnünk kell. Tápellátás ügyében csak a gombelemre kell gondolni, hogy 10 év meg a gombelem. Nem mindegy, hogy mit választunk, de hogyha nem is gombelem, akkor sem mindegy, hogy milyen akkumulátort használunk, ha van esélyünk a töltésre. Ha van esélyünk a töltésre, ott nagyon sok módon lehet energiát nyerni, és akkor ugye visszatér, amikor annak idején megbuktattak ugye a villamosságtamból, hogy hát ugye a kimeneti impedancia meg a terhelés bemeneti impedanciája, ha nincs illesztve, akkor az energia egy része a sajnos nem hasznosul. Ezt is meg kell oldani, amire nem is gondoltunk. Ez növeli a komplikáltságot. Most a egyik gyártó ez a Texas Instrument, amit itt most mutatok. Hát mutatja, hogy ha akkumulátoros a táplálás, akkor ugye Itt gyönyörűen egyre nagyobb és nagyobb teljesítményű forrásra van szükség. Hogy kezeljük? Bizony be kell osztani az időt. Részben a szabad frekvenciákra adott kötöttségek miatt, részben pedig a gombelemmel való takarékosság okán. Végül, de nem utolsó sorban, hogy amikor már minden zseniális és úgy működött, mint a villám, de együtt hogy működnek? Hát ezt a tesztelés csak egy részét mondanám, hogy most a tápfelvétel meg az ütemezés működik-e. Hát több nagyságban különbség van a különböző állapotokban, az SOC által fölvett villamos áramban. Hát ezt azért a hagyományos oszcilloszkópok elég nehéz mérni. Hát erre részben vannak műszerek, kifejezetten részben nekünk kell kitalálni, hogy hogy kezeljük az ilyesmiket. A dolog lényege, hogyha azért ezeken az ügyeken túltettük magunkat, akkor azért összhangba kerül az egész rendszer, hálózat, meg az összes többi buli, és innentől kezdve már mehetünk, most már csak a kezelést végző embereket kell betanítani, ami azért megint lássuk be, hogy nem egy egyszerű feladat, mert nagyon sok a riadó, amikor hát nem a technikával van baj. Na most, hogyha Szibériába kell éppen kimenni télvíz idején, nem biztos, hogy örülünk neki. Köszönöm szépen a figyelmet.